A vetési varjú az egy nagyon-nagyon érdekes madár, és hát nyilván az emberek el vannak tévedve egy kicsit, hisz azt látják, hogy október közepétől, végétől ellepik a városokat, a vidéki falvakat, mezőgazdasági területeket a vetési varjak. Nagy csapatokba mászkálnak táplálék után, csapatosan éjszakáznak igazából, és úgy tűnik, hogy ez a sok százezer vagy akár milliós nagyságrendű vetési varjú, ami ebbe a téli időszakban nálunk táplálkozik, ez azt jelenteni, hogy hát a vetési varjú egy gyakori madár. Holott ez egyáltalán nincs így, egy viszonylag korlátozott elterjedésű, és hát bizony nagyon-nagyon kevés, mindössze 30-32 ezer városállománya van, ami kimondva esetleg soknak tűnik, de ez koloniális költőfaj, tehát kisebb-nagyobb telepekben szokott költeni, és hogyha ezeket levetítjük gyakorlatilag Magyarország területére, bizony viszonylag kevés helyen fészkel. Ezt alátámasztja azt is, hogy Csongrád megyébe csak az utóbbi években jelentkezett költőfajként ez a madár, és az is a Csongrád Békés megye határán lévő kardoskóti természetvédelmi terület mellett, és hát nagyon sokáig nem is költött például a Csongrád megyébe vetési varjú.
Mi okozza a vetési varjú kontra ember problémát? Debrecenben azt tudom, hogy az is érintett az a település a varjú invázióval, és ott egy japán módszert tanulmányoznak, mert ugye az ázsiai államban, például Sapporo nagyvárosban úgy oldották meg a kérdést, hogy a varjak számára elérhetetlenné tették addigi fővárosi táplálékforrásokat, a kommunális hulladékot. Tehát magyarán, mi magunknak köszönhetjük, az embernek köszönhető az, hogy a vetési varjú behúzódott a városba?
Hogyne, és ennek nagyon-nagyon hosszú története van, és muszáj gyakorlatilag a mélyére ás, de visszanézünk egy kicsit a módba, hogy hát hogyan is vált ez a madár tulajdonképpen jelenleg bizonyos emberi fejekben közellenséggé. Alapjában véve a vetési varjú viszonylag gyakori volt mindig Magyarországon, és mindig nagyon-nagyon megoszló volt, olyannyira, hogy a mezőgazdaságra való hatását már nagyon-nagyon régen, a múlt század elején, sőt már az 1900-as évek elején is gyakorlatilag vizsgálták, még nagyon régen az 1900-as évek elején indult úgynevezett varjúháború, az gyakorlatilag annyit jelentett, hogy egy óriási társadalmi vita volt, kutatók, társadalom, és nyilván ebben érdekeltek, tehát a mezőgazdászok között, hogy gyakorlatilag a faj pro és kontra érvek mentén minősít. Tehát régen, több mint 100 évvel ezelőtt ez még nagyon jellemző volt, hogy adott állatfajt, ami a környezetünkben nyilván szükségszerűen élt, azaz nem így van, hisz mi vettük át az ő életterüket, tehát benyomultunk nyilván mindenhova, mint ember, ami egy alkalmazkodó, csúcsragadozó, hogyha szabad ilyen profán módon ezt meghatározni. Tehát elvettük az élőhelyüket, és nyilván kialakult az emberiséghez való viszonyrendszerbe az, hogy egy állat, nagyon fur ez kimondani, hasznos vagy nem hasznos. És ez bizonyos fajokat kifejezetten érintett, és hát ennek szinte első számú keresztüzében a vetési varjú keveredett, és hát bizony ez az úgynevezett első varjú háború idején nagyon sokan hasznos madárnak tartották, amely kizárólag táplálék hiány esetén válik magevővé, és így a rovar rágcsálóirtó tevékenysége nélkülözhetetlen a földművelő parasztember vagy a mezőgazdaság számára. Alapjába véve nagyon ellenmondásos volt ez, és mind a mai napig így van, hisz a varjak által okozott haszon, ami nyilván egyértelműen megvan, viszont a kár mértékét azt nagyon nehéz megítélni, hisz a mezőgazdasági kár az nagyon közvetlen észlelhető, és azt rögtön a varjú számlájára lehet írni, míg a haszon az nem ennyire direkt, bár nagyon nagy hatásra van, és azt nem érzékelik az emberek sajnos. Ekkoriban egyébként olyan 100-110 ezer vetési varjú volt, még ez az úgynevezett első varjúháború zajlott, ami 1910-1920-as években történt, és ennek hatására nagyon sok jelentős szerzőnk foglalkozott ezzel a faj. Már Hermann Otto is emlegette ezt a megítélését, ami bizony kétséges, és ő is arra jutott egyébként, hogy igenis hasznos. És hát bizony az hosszú évtizedekig zajló vita, az gyakorlatilag hasznosként minősített, és a faj kímélete mellett foglalt állást igazából, és azt hozták ki, hogy bizony a faj tápláléka nagy rész növényi összetevőből áll, és gyakorlatilag a gazdálkodót érintő kár mértéke csak 11-néhány százalékos, és pontosan ez a nagyon-nagyon hosszú társadalom, illetve szakmai vita kapcsán a vetési varjú bizony védett madár lett 1940-es évektől kezdve. De természetesen nagyon-nagyon sok minden változott, hisz hogyha visszatekintünk, akkor az agrárgazdálkodás jelentősen változott, elterjessé vált, elterjedt a kemizálás, nagyon sok monokultúra lett bizony, és a rovarfauna elszegényedett, és bizony a varjak, amelyek nagyon-nagyon alkalmazkodó képes madarak, hisz nagyon-nagyon sok helyen leírják, hogy a vetési varjúnak a intelligencia egy 4 éves gyermek szintjén áll, hosszas-hosszas kísérletek után nagyon alkalmazkodik, nagyon-nagyon okos, nagyon szépen váltotta a táplálkozását, és bizony ezt az 50-es, 60-as, 70-esekben is vizsgálták már, nyilván még mindig a múlt századról beszélünk, és megállapították, hogy a vetési varjak táplálékának a 85%-a növényi eredetű, tehát nem véletlen, hogy a népi elnevezés pápistának nevezte ezt, hogyha visszanyúlunk több száz évre, azaz tulajdonképpen növényevő, egy szabad legyen vegetáriánusként emlegetni ezt a madarat. Természetesen ez nem teljesen igaz, hisz költési időszakban nagyon sok állati eredetű táplálékra, fehérjére is van szükség ezeknek a fiókáknak, tehát abban az időszakban természetesen esznek állati eredetű táplálékot is, de bizony növény eredetű, amin élnek. Alapjában véve az 50-es, 60-as években ezt ugyan vizsgálták, és akkor viszont egyre inkább arra hajlottak a kutatások, illetve a mezőgazdasági felmérések, hogy bizony azért több kárt okoz a vetési varjú az akkori szerkezetű mezőgazdaságban, és bizony 1971-től az illetékes minisztérium gyakorlatilag először enyhítette a védelmét, majd sajnos a 70-esek elejétől a fajt korlátozás nélkül vadászható fajok közé sorolta. És gyérítették ilyenkor lőfegyverrel, kiszedték a fiókákat, illetve akkor ismert többféle módszert engedélyeztek a mérgezésekre is, és hát bizony kiejeztek mindenféle csalétket, és bizony nagyon-nagyon sok vetési vajot lemérgeztek. Előfordultak egyébként nagyon szélsőséges esetek is. Kiskunságban például a lakosság hosszú rúdra erősített olajosan rongyot meggyújtva égette meg a fészket fiókákkal együtt. Ez 1980-as cikk alapján, ez le van írva, hogy bizony ilyet is csináltak. Folyamatos volt, és kifejezetten agresszív érítés volt, és ennek ellenére a vetésű varjú érdekes módon akkor még az állománya nem csökkent, alatt akkor már tényleg boszorkányüldözés volt a 70-es években.
De ez annak köszönhető, hogy rendkívül okos madárról van szó?
Pontosan, nagyon jó. Nagyon nehezen gyéríthető, tehát megismeri a vadászt, messziről elrepül, tehát nagyon-nagyon-nagyon sokféleképpen tud védekezni, és hát ne felejtsük, hogy nagyon-nagyon fejlett a szociális érzékük, csapatba élnek, csapatba táplálkoznak, csapatba költenek eleve, tehát nagyon komolyan társasan viselkednek, nagyon jól tudnak védekezni, és nagyon-nagyon sokáig nagyon durva vadászatokhoz, lőfegyverrel, érítésekhez, fiókák kiszedéshez, és ad abszurdum, gyakorlatilag élve elégetéshez képest is a vetés vagy még tudott alkalmazkodni, és mindezek ellenére még nem csökkent az állomány. Azonban 1980-ban történt egy nagyon-nagyon komoly fordulat. Akkoriban a természetvédelemért az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal felelt, megbízást adott az országos állomány felmérésre, és ezzel párhuzamosan megállapították azt, hogy gyérítések után még mindig közel 300 ezer pár volt. És akkor bizony az OKTH közreműködésével volt egy úgynevezett növényvédelmi és agrokémiai központ, és ott kidolgoztak állami támogatással, állami engedélyezéssel egy mérgezési módszert, amit F1-es szuperszelektív mérgezési módszernek nevezték, ami gyakorlatilag kifejezetten a varjúfélékre ható nagyon komoly toxin volt igazából, és gyakorlatilag az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal támaszkodása mellett tyúktojásba injektálták ezt a mérget, és vetési varjú telepek köré elszórták. Ez egy nagyon-nagyon kegyetlen dolog volt, főleg, hogyha ha megnézzük, hogy hogyan hatott ez a méreg, tudnék, ez gyakorlatilag a vesére hatott, tehát ez a készítmény a húgysav kiürülést a szervezetből meggátolta, ulémiát okozott, tehát a méreganyagokat nem ürítette ki a vese, tehát egy vese elégtelenséget okozott a madaraknak, és 2-3 nap szenvedés után vezetett az állatok halálához. Tehát még fényképekkel is beszámoltak nagyon büszkén, hogy mennyire ügyes dolog volt, az akkori vadászújság követte ezt a cikket el a 80-as években, és ezt a módszert, ami egy nagyon-nagyon-nagyon embertelen volt, elkezdték használni, és innentől kezdve 1982-től 15 éven keresztül módszeresen tavaszi időszakban költő madarak gyérítésére használták. Tehát még egyszer, a 70-es évek végén volt átlagosan olyan 300-310 pár az országban. Mire gyakorlatilag oda jutottunk, hogy ezt a szert nagy nehezen, fokozatosan betiltották, az 1996 volt, a hazai vetési varjú állomány 20-21 ezer pár volt. Tehát ez egy borzasztó komoly állománynyitás volt igazából. A Magyar Madártani Egyesület elindított egy úgynevezett kékvércse live programot 70-es évek elén, és ennek kapcsán volt egy országos vetési varjú fölmérés, és bizony ekkor számoltak a hazai állományon 157 telepen, mindössze 20.620 pár. Ez már 2006-ban volt egyébként, tehát 5 évvel a védetté nyilvánítás után. És hát tudni kell egyébként, hogy a vetési varjú koloniálisan fészkel, facsoportokba épít több száz fészket is, és a kék vércse gyakorlatilag, amelyek egy fokozottan védett, gyönyörű szép madárfajunk, az a vetési varjú telepeken költött. Egyébként könnyű elképzelni, hogy mikor összeomlott ilyen mértékben a vetési varjúnak az országos állománya alapján, a két vércse állomány is összeomlott egyébként, amely az Unióban egy kiemelten fontos úgynevezett prioritás faj, az egész Európa Uniós állománynak a nagy része itt Magyarországon költ. Tehát, hogy óriási problémákat okozott ez a dolog. Itt bármelyik oldalról vizsgáljuk, oda jutunk, hogy ez egy katasztrofális hatással járt, és bizony a jelen állapotok szerint ez a bizonyos boszorkányüldözés, ez a szerencsétlen madár ellen arra készítik, hogy visszaemlékezzünk erre, hogy mi volt ekkor. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nézzük meg a vetési vagyunk történetét, hogy világosan lássuk, hogy most, mikor úgy tűnik, hogy megint egy ilyen úgynevezett varjú háború kezd kibontakozni a szemünk előtt, szakmai érvekkel tudjunk ebbe bekapcsolni, ez ne történhessen meg ismételten.
De ha jól tudom, akkor a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az pontosan a kékvércse védelmi programban vizsgálja, hogy hogyan lehetne a vetési varjakat visszacsalogatni a településekről a külterületekre, de hát ez nem lesz egy könnyű feladat. Hát
nyilván nem. Innen jön ez a dolog, hogy miért is van most probléma. A jelenlegi probléma az két irányú. Az egyik a településeken költő vetési varjú telepeknek a problémája, a másik pedig az agrárgazdálkodásban okozott kára a vetési varjúnak. Az első probléma, ami tulajdonképpen egy olyan probléma, ami szinte napi szinten már előfordul a sajtóban, különösen most, mikor a vetési varjak lassan fészkelésben kezdenek, hisz még lehet látni nagyon sok vetési varjút nagyvárosokban, Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden még csapatosan éjszakáznak, helyenként tényleg még ilyen programokat is szerveznek az országba, például a Hortobágyi Nemzeti Park vetési varjú behúzást hirdet, hisz ez egy nagyon-nagyon-nagyon látványos dolog, mikor sok tízezer madár nagyon látványos behúz az éjszakázó helyre, nagy csapatok összehangoltan mozognak, kiemelkedően intelligens madarakról van szó, fantasztikusan röpülnek, tehát ez egy nagyon nagy látványosság. De ezek hamarosan el fognak menni. Tudnélik, ezek a vetési varjok, ezek nem itt költenek, ezek itt telelnek, ide húzódnak, és bizony nagyon-nagyon messziről, 2-3 ezer kilométerről akár jönnek az orosz hátságról, Oroszország keleti területéről, Belorussziából, vagy még északabbról ide húzódnak, és bizony ilyenkor visszamennek szépen lassan költeni. Tehát amelyek itt maradnak, a hazai, a Kárpát-medencébe költő vetési varjak, azok szépen lassan most már azt csinálják, hogy már a telepeken éjszakáznak, tehát Békés megyében észleltük már, hogy az a hely, ahol a tavalyi fészkek is meg fent vannak, az már az éjszakázó hely azoknak a hazai illetőségű madaraknak, amelyek lassan ott fognak költeni, ahol esetleg tavaly kikeltek. És hát, hogyha ezt mezőgazdasági környezetben elhagyott vasorokba, facsoportokba csinálják, az a kisebbi probléma. A probléma az, hogy lehúzottak a városokba költeni. Tehát ez egy védekezési mechanizmus volt számukra, mert rájöttek, hogy ott bent egy nem lövöldözik ki őket, és biztonságban tudnak élni, tehát inkább alkalmazkodtak az ember jelenlétéhez, bizalmasabbá váltak, amellett, hogy nagyon-nagyon óvatos madarakról van szó. Például, hogyha az ember csak sétál az utcán, és menet közben néz egy táplálkozó vetési varjat, azt megnézhetjük akár néhány méterről, de hogyha mondjuk egy fotós szeretné őket lefényképezni, rögtön észreveszik, hogy kamera van nálunk, ami valami szerkezet, és rögtön elmenekülnek. Tehát ez egy nagyon érdekes, hogy mennyire tanulékonyak, hisz nyilván az a bizonyos fémtárgy, amit fölemel az ember, ez lehet akár puska is. Hát nyilván nem tudom, mi játszódik le a fejükbe, de a rájuk irányul a figyelem, azt ők rögtön észreveszik, és ennek megfelelően próbálják magukat biztonságba tudni. Tehát magyarul ezt tulajdonképpen mi okoztuk. Tehát Tehát ismételten bejött az a dolog, hogyha mi belenyúlunk gyakorlatilag a természetbe így vagy úgy, az további, többszörösen megosztott problémákat jelent, amelyet egyenként meg együtt is sokkal nehezebb kezelni. Hát most ez történt, és bizony ezt a 30-32 ezer páros vetési varjúnak most a 30%-a, több mint 10 ezer pár bizony településeken körben behozódik a városokba, és bizony az ember jelenlétét, közelségét használja, mint egy pajzsként. Ami persze felvet problémákat, még akár egy törvényjavaslat formájában is, amelyet bizony az elmúlt hetekben beterjesztettek az országgyűlés elé, miszerint a vetési varjúnak a védettségét oldják föl. Ez nyilván elvérzett ez a dolog, de nagyon jól jelzi a bizonyos társadalmi csoportoktól érkező ellenszenvet, illetve megoldási javaslatokat.
Ugye erről volt korábban cikk, és ugye Nagy István agrárminiszter varjú ügyben arról beszélt, hogy nem könnyű a helyzet, hiszen rengeteg embert érint ez a kérdés. Annak ellenére, hogy az elmúlt 30 évben ugye 87%-kal csökkent a védett vetési varjak száma, és ugye a mai élő 30 ezer egyet természetesen ott okoz óriási problémát, ahol beköltözik az ember életterébe. Próbáltak megoldást keresni arra, mert ez egy lakosságú fórum volt, ahol Nagy István agrárminiszter felszólalt. Megoldások között olyan szerepelt, hogy mi lenne, ha áttelepítenék őket más területekre, vagy az életkörülményeiket költési időszakban megnehezítenék azzal, ha a magas fákon lévő fészkeiket szisztematikusan több héten át vízsugárral letisztítják, és azt is megakadályozzák, hogy a közeli utcákban lévő magas fákon újra megtelepedjenek. De akkor itt jön be a természetvédelméről szóló 1996. évi törvény, ami alapján tilos a védett állatfajok, és így a vetési varjú egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, stb. Magyarán a kérdés, eltávolítható a varjúfészek vagy nem?
Alapjába véve ezt engedélyezhetik tojásrakás előtt. Ezt csinálták is többféle településen egyébként, főleg Dunántúlon vannak érdekes módon ezek a települések, hogyha jól emlékszem, Ajka volt az, ahol hát ott egy ilyen komolyabb vetési varjú állomány él, és mint hogy ez a lakossági fórum is konkrétan ehhez a lokális problémához csatolódott volna. Hát igen, az az igazság, hogy nyilván itt nehéz ezt így kívülről megítélni, és én meg is értem azt, hogyha valaki mondjuk dolgozik, aludna, és mondjuk így a harmadik emeleti lakásával szemben 8 méterre van 15 pár fészkelő vetési varjú, és azok már fél ötkor károgással kezdik a napot, az biztos, hogy nem egy egyszerű dolog lehet ott élni abban a 2 hónapban. És hát nem beszélve arról is, hogy a hangoskodás mellett azért az ürülékkel is okoznak problémákat, hisz az ürülék gyakorlatilag szennyezi a környezetet, nyilván a fiókáknak hordott táplálékot sokszor lejtik, a fészekanyagot elejtik egyébként, tehát abban a 2-2,5 hónapban nem egyszerű az élet azoknak, akik közvetlenül ott laknak.
Igen. Szabadba vágok, de csak azért, mert azt mondod, hogy abban a 2,5 hónapban ezeknek az embereknek nehéz lehet az élet. És akkor nézzük azokat, akik kutyát tartanak lakásban, nem egyet, nem kettőt, vagy papagájt, stb., vagy kanárit, vagy madarakat, amik egész évben csivitelnek, a kutyák ugatnak, ugyanúgy piszkítanak, az nem zavarja a lakosokat?
Hát de, ez egészen biztos, hogy zavarja. Hát alapjában én örülnék, hogyha az ablak, amelyek költenének a vetési varjak, de ezzel azért nagyon kevés ember van így. Nagyon sok ember, nagyon sok minden zavar. Tehát nem nagyon tudunk együtt élni így a természettel olyan szinten sem, hogyha mondjuk, mit tudom én, kutya volt a szomszédunkban. Tulajdonképpen semmihez nem nagyon tudunk így kamaszkodni, ami természet sajnos.
Az élő fába is belekötünk.
Tulajdonképpen igen, ez egy óriási probléma. Van, aki toleráns, van, aki ennek egyébként örül. Van olyan település, ahonnan óriási problémák érkeztek. Hát itt 2 fészek költött a lakástól 15 méterre, ami azért nem egy kezelhetetlen feladat ezt kibírni, de nem szeret. Sok ember a fákat se szereti, amelyek esetleg árnyékolnak, mert zavar őket. Hát most mások vagyunk nyilván. Tény, hogy ez egy probléma. Néha érzékelek egyébként ebbe olyan dolgot is, hogy bizonyos politikusoknak népszerű dolog, hogy minden ilyen lakosság érdekeit képviselő problémába beleállnak. Igenis lehet egyébként, mert vannak olyan politikusok, olyan helyi politikusok, akik ebben nagyon aktívak, környező állatvilág, madárvilág ellen is akár a lakosság nyugalmát próbálják ugyebár védeni, de biztos, hogy okoz gondot. Nagyon sokféle megoldás van erre, én azt látom, hogy a megoldásnak komplexnek kell lennie. És ezt lehet sajnos vitatni, nem vitatni, hogy például a lőfegyveres gyérítés az nem vezet sehova, az nagyon-nagyon jó mutatja azt, hogy az egész Európa Unióban, gyakorlatilag a szomszédos országunkban Romániában van az, hogy gyakorlatilag érintheti a vetési varjú. És ott is egyébként ez úgy van megoldva, hogy a városokba költöző vetési varjú telepeknek a megszüntetését azt nem engedélyezi a törvény, támogatja gyakorlatilag a vetési varjú telepeknek a megtartását, tehát egy vetési varjú telepet megszüntetni, az nem lehet, mert az a szakmai természetvédelmi és jogi vélemény, hogy igenis a természetnek és az embernek együtt kell élnie, tehát ezeket megszüntetni nem lehet. Ennek ellenére augusztus 1-től január végéig van egy érítési engedély ott, és hát bizony a madarakat sörétes fegyverekkel lövik. De nem sok sikerrel egyébként, tehát viszonylag keveset tudnak kilőni. Mondtuk, hogy igenis a vetési varjú egy nagyon intelligens madár, és megtanulják ezt. Próbálkoznak azzal is, hogy befogják gyakorlatilag költési időszakban, mert erre ők kapnak engedélyt költési időszakban a vetési varjú. És elviszik onnan. Na most hát ez nyilván azért sem működik nagyon jól, mert a varjú intelligens, és hát bizony, hogy kötődik egy adott telep, ezzel vissza tud jönni. Természetesen nagyon sok madárfajnál ezt már leírták. Nálunk alapjában véve egy komplex megoldás, mint ahogy mondtam, az egyik az, hogy vigyáznunk kellene a kommunális hulladékunkra, mert nagyon sok esetben a vetési varjak azt teszik az ételmaradékokat, a szemetet igazából, hát erre azért vigyázni kellene, és nem csak a vetési varjak miatt, hanem úgy nagyon sok egyéb olyan állatfaj van, lát pántolpatkány például, ami bizony ilyen fajta hulladékkezelésünk miatt tud szaporodni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Az, hogy vízsugárral a telefájt még költés időszakban lespricceljük, és a megmaradt fészkeket azt eltávolítjuk, ez nem jelent annyit, mert a varjú nagyon-nagyon tanulékony, és fogja magát, és a százas telepből mondjuk lesz 25 darab ilyen kicsi 3-4-5 fős telep, így szétszóródnak teljesen, és azt már nem lehet kezelni, újraépítik a fészkeket. A jó megoldás az a MME-nek is a szakmai véleménye, hogy meg kell próbálni a köztisztasági feladatokra való fokozott odafigyelés mellett azt, hogy megpróbálni kicsalogatni ezeket a madarakat költési időszakban egy riasztás mellett egy olyan helyre, akár a városon belül áttelepíteni a varjakat, ahol ott nem jelentenek akkor a gondot, hisz nem lakik ott senki, mondjuk, mint a 10-20-30-100 méteres közelségben. Ezt lehet sokféle módon, lehet eleség kihelyezésével, lehet nagyon sok gajnak a kihelyezésével, amit egy alkalmasnak tartott facsoport mellé tömegesen kihelyezünk. Ez egy nagyon jó bevált módszer egyébként. Eredetileg pont a kékvércse védelem kapcsán találták ki, még a romániai partnerek rakták ki a gajakat akácerdők közelébe. Ezt a varjat nagyon jól megtalálták, és hát ott volt helyben a fészekanyag, és fölrakták arra a fára, amelyet hát ugyebár a szakemberek kiválasztottak nekik. Ezt a kísérletet megismételte a második kékvércse nemzetközi pályázat, és Kardoskút térségében pontosan ezzel a módszerrel lehetett tulajdonképpen irányítani a varjakat abba az erdősávba, abba az erdőfoltba, ahol gyakorlatilag a kutatók úgy gondolták, hogy az jó lenne a vetési varjaknak is, természetesen a kékvércséknek is, és ezt vizsgálták egyébként megjelölt gajakkal, és hát nagyon szépen beépítették, és meg tudták telepíteni a varjakat. Tehát megint arról van szó, hogy kell egy kutatás, ami megelőzze ezt, és ez egy részben már megtörtént, és bizony ezeket a dolgokat egybe kell kezelni, és komplex módon több hatást egyszerre kezelve megpróbálni őket szépen picit kicsalogatni, és nyilván ez időigényes, pénzigényes, de nyilván egyszerűbb hangosan követelni a vetési varjú vadászhatóvá tételét, csak hát az se oldaná meg a problémákat. Egyébként hozzáteszem, a vetési varjúnak a térnyerése, tehát ez a fajta ember-varjú konfliktus, ez érdekes mondom, több helyen jelentkezik Európában most, befutott hozzánk is hírannak, sőt konkrétan tőlünk is kértek tanácsot a lengyelországi partnerszervezetünk, hogy lehet ezt megoldani. De lehet hallani Németországból, Svájcból, Ausztriából is ilyen híreket, hogy bizony az ember és vetési varjú együttélését ők is meg akarják oldani, bár ott nyilván nem a lövésen gondolkoznak, hanem olyan eszközökkel, amelyek természetvédelmi és morális elvekkel is nagyon jól összehangolhatóak.
Igen, de talán azért is, mert ott már nagyon régóta tiltott az, hogy mondjuk mérgezéssel gátolják meg egy fajnak az elszaporodását. Magyarországon pedig ez még mindig divat, ugye láthatjuk azt, amikor parlagi sas válik mérgezés áldozatává, vagy kékvércse, vagy még sorolhatnám azoknak a védett madaraknak a számát, amelyek pontosan mérgezés miatt pusztulnak el.
Igen, ezek illegálisak.
Így van, így van.
Egy jogszabály által széles, vagy akár korlátozott körben engedélyezett toxinnal történő mérgezés és egy illegális mérgezés között, amely egyrészt törvény tilt, másrészt pedig azt azért teljesen jól látjuk, hogy igenis ezek az esetek, ezek előbb-utóbb földerítésre kerülnek. Tehát már nagyon nehéz egy tömeges ragadozó madár mérgezést megúszni, és az elmúlt egy-két év nagyon jól mutatta, hogy az MMA-nek is köszönhetően gyakorlatilag olyan méregkereső kutyaosztagok működnek már az ország, hogy ezeket előbb-utóbb földeríti a hatóság. Tehát ez üldözendő. Nyilván nem lehet kiszűrni ezeket a rossz indulatú embereket, akik így próbálják megoldani a problémákat. Egyébként néhány évvel ezelőtt vetési varjúnak a mérgezése is előfordult egyébként az Alföldön. Tehát ezek ilyen elszigetelt esetek nyilván. Nagyon-nagyon kedvező, hogy egyre több esetben példát lehet statuálni, és bíróság elé lehet állítani ezeket az embereket. De hát attól meg nagyon-nagyon messzire vagyunk, én úgy gondolom itt az Európai Unióban, hogy ismételten egy szelektív mérgezést mondjuk engedélyezni lehessen bármire, tehát ez kizárható, azt hiszem. Itt nyilván ez egy problémát jelent, és tulajdonképpen egy nagyon komoly társadalmi egyességkötés kellene, ahol bizony kiveszi a részét a kutató, a civil szervezet, a kormányhivatal, a minisztérium, és bizony együttes módszerekkel próbáljuk élhetővé tenni ezeket a helyzeteket, és hát ez egyrészt türelem kell, másrészt pedig pénz és idő, de semmiféleképpen nem az a megoldás, hogy felelőtlenül elkezdjünk lőfegyverrel gyéríteni egy olyan madarat, amelynek az állománya ugyan most stabilnak mondható, de hát azért, ha megnézzük, hogy 22 éve védett ez a faj, és még mindig csak 30 ezer párról beszélünk, és 20 ezer volt, mikor ugyebár ő abba maradt ez a nagyon komoly üldözés, tehát azért nem egy olyan faj, amely nagyon gyorsan összeszedi magát, és megtöbbszörözi az állományát. Tehát vigyáznunk kell azokra a madárfajunkra, azokra a természeti értékeinkre, amelyek még megmaradtak nekünk, mert az látható, hogy az agrárgazdálkodás, a kicsit félrement vízügyi gazdálkodás, és nyilván a földgyűlemlett társadalmi problémák, a klímaváltozás hatásai, ezek mind-mind-mind rombolják azt a természeti környezetet, amelyben élünk, és ezt nyilván ameddig csak lehet meg kell próbálni megállítani, konzerválni, nyilván jó esetben fejleszteni.